A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Énekeljük azt az éneket, amit vasárnap tanultunk, a 296. ének első versét, és aztán a negyediktől végig. Első vers és negyediktől végig. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, valóban téged várunk most. Köszönjük, hogy megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedbe jönnek össze, ott vagy közöttük. Köszönjük, hogy mi ennél többen lehetünk itt, de a te nevedbe, te utánad vágyakozva jöttünk. Kérünk téged, ajándékozz meg minket olyan igével, ami a te szádból származik, és ajándékozz meg minket ebben a melegben, így fáradtan is, figyelmes, nyitott szívvel, hogy a te igédnek ne csak hallgatói, hanem megtartói lehessünk. Amen. A Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igénket olvasom Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből. A római levél 14. részének első 13 versét hallgassuk meg. A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtelen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy a más szolgája felett ítélkezel? Az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden téld, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek ne okozzatok megütközést vagy elbotlást. Ez a szakasz az ítélkezésről szól, és ez az utolsó vers foglalja össze az egésznek a célját. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás fölött, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek ne okozzatok megbotránkozást, megütközést. Ilyen kellemes időben, amikor nem fázunk, nagyon hosszú és elvont prédikációra vágyakozik az ember. Ígérem, hogy inkább a tartalom jegyzékét mondom el annak, amit Isten ebből a gazdag szakaszból engedett megértenem. Ez az utolsó mondat mindent magába foglal. Ne ítélkezzünk egymás felett, és a testvérünknek ne okozzunk megütközést. Mert aki ítélkezik, az a másik felett ítélkezik, az föléje emeli magát, és elfelejti, hogy az a testvére. Ez a szakasz az akkori gyülekezet tagjainak, tehát újjászületett embereknek szól. Olyanoknak, akikről azt olvastuk, hogy az Isten befogadta őt, tehát Isten gyermeke lett. Aztán azt olvastuk, hogy az Úré, az ő tulajdona, és azt olvastuk itt a 13. versben, hogy testvérei egymásnak. Ezek tehát Isten gyermekeivé lett újjászületett emberek. És még ezeket is megkísérti az, hogy ítélgessék egymást. Mi miatt? Nem amiatt, hogy Isten gyermeke vagy nem, mert ez nem vitás, hanem amiatt, hogy a keresztény gyakorlatukban különféleképpen gondolkoztak, és mást tartottak fontosnak. Két dolgot említ itt az apostol. Az egyik az, hogy voltak olyanok, akik a pogányságból kijöve azt mondták, hogy mivel nem tudjuk, hogy a hentesnél olyan húst árulnak-e, amit ő ott vágott le az udvarán, és semmi köze a bálványokhoz, vagy olyan húst, amit valamelyik bálvány tiszteletére áldoztak, és abból megmaradt. Mivel ezt nem lehet tudni, én inkább egy falat hús sem eszem, hanem zöldséget, mert elegem volt a pogány bálványokból, meg a nekik bemutatott áldozatokból, én most minden dologban szigorúan az Úr Jézushoz akarom tartani magamat. A másik meg azt mondta, hogy ugyan már, hát hús, most mit változtat az rajta, hogy a bálványnak áldozták, vagy az udvaron vágta le? Kit érdekel ez? Mi szabadok vagyunk, a Krisztusban szabadságot nyertünk. Én megveszem azt, amit kitesz a pultra, és amit ott árul a boltban. És ezek kölcsönösen elkezdték ítélgetni egymást. A zöldségevőt ítélték, hogy milyen kicsinyes, milyen törvényeskedő, mennyire nem szabadult föl a teljes szabadsága. A zöldségevők meg ítélték emezeket, hogy lehet valaki ilyen nagyvonalú és engedékeny az Úr dolgaiban, mivel nem tudhatja, hogy mit vásárol, jobban tenné, ha ő se enne húst. Aztán a napok, az azt jelentette, hogy bizonyos napokat különnek tartottak némelyek, például az újholdat, vagy a holdtöltét, vagy valami jeles eseménynek az emléknapját. Többiek meg azt mondták, hogy nap-nap, mindegyforma, mindegyik 24 órából áll, nem kell különbséget tenni. Nos, ezeknek mondja Pál, hogy ilyesmin el ne kezdjetek már veszekedni. És nem különb az, aki így vélekedik, vagy aki amúgy vélekedik. Az döntően fontos, hogy újjászületett Isten gyermeke-e, és ez meglátszik-e az életén. De hogy ilyen gyakorlati dolgokban sokféleképpen lehet vélekedni, azt engedjétek meg egymásnak, és emiatt ne ítélkezzetek. Miért ne? Mert aki ítélkezik, az beül a bírói székbe, és ítéletet hirdet mások fölött. A bírói szék pedig foglalt, mondja itt Pál apostol. Az csak Istent illeti meg. És ne felejtsétek el, drága testvérek, hogy akár zöldséget eszel, akár megveszed a húst, mindnyájan meg fogunk állni az Isten ítélő széke előtt, és kinek-kinek számot kell adnia önmagáról az Istennek. Mert nekünk van bíránk, és egyetlen olyan bíránk van, aki helyesen ítél, és akinek az ítélete döntő. Erre gondoljatok. És aki elkezd itt ítélkezni mások fölött, az nem veszi komolyan az ítélő Istent, és az Isten ítéletét, aki és ami előtt egyszer mindnyájunknak meg kell állnunk. Engedjétek, hogy ő ítéljen meg minket. Ti pedig próbáljátok elfogadni egymást, zöldségevőként vagy húsevőként, olyanként, hogy minden nap egyforma neki, vagy az meg bizonyos napokat fontosabbnak tart, mint a többi. Ez nem üdvösség kérdése. Ha valóban Isten gyermekei vagytok, szeressétek egymást, és fogadjátok el egymást a magatok furcsaságaival együtt, nem beszélve arról, hogy ezek a furcsaságok változni fognak. És mivel ti Isten gyermekei vagytok, lépésről lépésre rájöttök arra, hogy miben gondolkoztatok esetleg tévesen, és változni fog a gondolkozásotok. Egyre közelebb fogtok kerülni az Úr Jézushoz, és így egyre közelebb fogtok kerülni egymáshoz is. Aki azonban ismeri a Bibliát, megkérdezhetné, hogy én ezt mind elfogadom, kérem szépen, de akkor egyáltalán nem is szabad véleményt alkotnunk semmiről, meg senkiről. Azzal is vétkezem, és akkor is ítélkező vagyok már, hogyha megállapítok valamit az én hívő testvéremről. A Biblia azt mondja, hogy szükséges véleményt alkotnunk tanításokról, gondolatokról, adott esetben még egymásról is. Itt van a megelőző fejezetben, olvassuk ezt, hogy ne igazodjatok a világhoz, változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami szerinte jó és tökéletes. Ez egyenesen parancs, hogy nekünk meg kell tudnunk ítélnünk, hogy mi az Isten szerint jó, és az Isten szerint helytelen. Csak más dolog megítélni dolgokat, meg akár embereket is, és más dolog elítélni valakit amiatt, mert ő másként gondolkozik, mint én. És Pál apostol ezt hangsúlyozza itt. Tessék megtanulni Isten igéjével a kezetekben megítélni mindent, hogy az helyes vagy helytelen, igaz vagy hamis, Isten szerint való vagy nem szerinte való. Jézus is példát adott erre, csak egyet hadd említsek, amikor Péter egyik órában azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, utána meg tiltakozik, hogy Jézus vállalja a keresztet, akkor Jézus azt mondja, hogy nem az Isten szerint gondolkozol, hanem emberek szerint. De ezt egyrészt neki mondja meg, és nem róla mondja valakiknek, hogy hú, ez a Péter, látjátok, már megint az emberek szerint gondolkozik. Nem. Ezt neki mondja meg, és ez egy nagyon fontos, alapvető dolog, amit tisztán kell látni a Péternek is. Jézus itt megítélt egy helyzetet, megítélt egy mondatot, megítélt egy embert. De nem ítélte el úgy, hogy ezek után takarodja tanítványi közösségből, ilyen hitvány embernek itt nincs keresni valója. Ez lett volna az ítélkezés, az elítélés. Neki mondta meg, egy fontos dologban az igazsága hívta fel a figyelmét, abban a reményben, vagy hát Jézus abban a bizonyosságban, hogy Péter is be fogja ezt látni, idők kérdése, és változni fog. Tehát nem mindenféle ítéletalkotást tilt meg a Szentírás, hanem bátorít arra, hogy tanuljunk megítélni mindent, de ne ítélkezzünk egymás felett, ahogy itt olvastuk. Mit jelent ítélkezni? Jellemző-e vajon ez ránk, vagy kire jellemző? Mi az oka annak, hogy ítélkezünk, mik a következményei, és mit javasol ez az ige az ítélkezés helyett? Ez a tartalomjegyzék, és mindegyikről röviden szeretnék beszélni. Mit jelent ítélkezni? Azt jelenti, hogy valakit valamely hibája vagy fogyatkozása alapján rossznak ítélni, és erről szívesen beszélni másoknak is. Nem neki, mert azt a Biblia intésnek nevezi. Szeretettel intenünk kötelező egymást. Látom a hibáját, és én szeretem őt annyira, hogy nem szeretném, hogy ez rögződjön benne, vagy ez jellemző legyen rá, és egy olyan alkalommal, amikor úgy ítélem, hogy hajlandó meghallani, amit mondok, nagy szeretettel fölhívom rá a figyelmét. Ez az intés. Az ítélkezés pedig az, hogy látom a hibáját, vagy esetleg keresem direkt a hibáit, azokat számon tartom, és jól megtárgyaljuk valakivel a háta mögött. Ez az ítélkezés. Ettől óv minket Isten itt. A másik kérdésünk az volt, hogy jellemző-e ez ránk. Nekem az a tapasztalatom, testvérek, hogy sajnos nagyon jellemző. Mindnyájunkra. Többször rajta kapom magam, hogy már kezdeném, és jó esetben a mondat közepén abba hagyom. Mert nem szeretnék ítélkezni. Abból tudnélik, senkinek nincs haszna. Abból mindenkinek csak kára van. Azoknak is, akikkel megbeszéljük, annak is, akiről beszéljük, és annak is, aki ilyen bűnbe esik, mert ezt a Biblia bűnnek minősíti, és újjászületett hívő emberként ilyesmit csinál. Gondoljunk csak arra, hogy nagy ünnepen összejön a család, a leggyakoribb beszédtéma az szokott lenni, hogy valakiről, aki nincs ott, igyekszünk elmondani sok mindent. Nagyon kevés jót, vagy sokszor szinte semmi jót, de hallottad? És akkor a házasságáról, a gyerekeiről, az ízléséről, a találkozásainkról, a tőle elszenvedett sérelmeinkről nagyon részletesen és szívesen beszélünk. Csendes hét van. Tizenévesek beszélgetnek az udvaron egy kis körben. Arra visz az utam. És mit hallok? Mindnyájan egy irányba néznek, és így óvatosan mutatnak is valakire. Hogy nézzétek, hogy lehet ilyen szerelésben eljönni, ilyen helyre. Látjátok, hogy mennyire nem is illik az a cipő ehhez a ruhához. Meg azok a színek, és a haja, hát ez egész elképesztő. És elhangzik a summás kijelentés, ez egy hülye. És észre sem veszik, hogy kimerítették az emberölés bűnét, mert Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy aki az ő atya fiáról azt mondja, hogy a ráka, utána lefordítja, hogy bolond, az méltó a gyehenna tüzére. Ez hasonló az emberöléshez. Eláztattak valakit. Rányomták a pecsétet, az egy hülye, mert elég végignézni rajta, mindenben lehet kifogást találni, ami rajta van, és mi ezt megállapítottuk. Ilyen szívesen csináljuk mi ezt, nem mondok több példát, sorolhatnék, mert majdnem naponta találkozunk ezzel a bűnnel. Sajnos nagyon szívesen elkövetjük ezt a bűnt, nagyon gyakran beülünk a bírói székbe, és ítéletet hirdetünk másokon. Hogy milyen ízlése van, hogy hogy neveli a gyerekeit, hogy mennyit keres és hogy osztja be a pénzét, és így tovább, és különösen, a kicsik, az elesettek, a nyomorultak ki vannak téve a nyelvünk ítélkezésének. Nagy ajándéka lenne Istennek, hogyha a következő úrvacsorára például úgy készülnénk, hogy még ma este megkérdezzük Istentől, hogy Uram, mikor, miben szoktam én ítélkező lenni, és nem csak a szokástól, hanem az ítélkező szívünktől szeretnénk szabadulni és kérni, ehelyett azt, amiről majd mindjárt szó lesz. A harmadik kérdésünk az volt, hogy mi az oka annak, hogy ilyen gyakran ítélkezünk. Nagyon sötét okok lapulnak meg, testvérek, emögött a gyakorlat mögött. Nagyon sokszor azért ítélkezünk, mert az ítélkezésünk mentegetőzés tulajdonképpen. A másik hibáit és bűneit kell megtárgyalni, addig sincs szó a miénkről. A másikra mutogatok, addig sem kell a magam sokszor hasonló vagy azonos gyengeségeire és bűneire gondolnom. És nem vesszük észre, hogy miközben egy ujjunk a másikra mutat, három ujjunk önmagunkra mutat. Mert nagyon sokszor ugyanazokban vagyunk elmarasztalhatók, amik miatt másokat elítélünk. Ezen többször rajta kaptam magam, és azóta, ha előfordul ez a bűnöm, hogy másról rosszat mondok, azonnal arra gondolok, hogy megvan-e ez bennem. A legtöbbször megvan. Ez elsegíti az embert önismeretre, de ennek ellenére sem helyes ítélkezni, mert a mentegetőzés az semmiképpen nem erény. Aztán nagyon sokszor az ítélkezésünk rejtett dicsekedés. Az ő gyengeségeit sorolom, és ezzel tulajdonképpen azt mondom, csak nincs bátorságom kimondani, hogy ugye e tekintetben én sokkal külön vagyok, mint ő. Azért veszem észre, mert az én sas szemem az meglátja a rosszat a másikban. És ez egyfajta rejtett dicsekedés. Aztán nyilvánvaló gőg van mögötte, mert ugye én jobban tudom, mint ahogy ő csinálja. Ezért tudom szóvá tenni, hogy ő mit csinál rosszul. Vagy hallgatólagosan még az is benne van, hogy én úgy soha nem csinálnám, annál csak jobban. És benne van ez a korlátoltság is, hogy tulajdonképpen csak az jó, ahogy én szoktam csinálni. Ezt megint nem vallja be az ember magának, mert annál gyávább, és az ítélkezőnek a gyávaságát mutatja az is, hogy nem annak mondja meg a hibáját, akinek a hibájáról beszél, hanem másokkal beszél róla. Ahhoz már bátorság kellene, meg ami sokkal több, szeretet kellene. Egy szóval, aki ítélkezik, az különbnek tartja magát, mint azt, aki fölött ítélkezik. És ez az ellenkezője annak, amire a Szentírás minket bátorít, mert azt mondja, hogy egymást különbnek tartsátok ti magatoknál. Úgyhogy aki rajta kapja magát, és van bátorsága fölismerni és beismerni, hogy ítélkező, az jusson bűnbánata e tekintetben is, hogy ott van ez a gőg az ítélkezése mögött, hogy én külön vagyok, mint az a másik. Ez az oka, meg még sok mást is lehetne sorolni az ítélkezésünknek. És mik a következményei? Az ítélkezés következménye az, amitől itt Pál a leghatározottabban óvja a gyülekezetet, hogy megosztja a közösségeket. Mert vagyunk mi, akik most megtárgyaljuk az ő hibáikat, és vannak ők, akik fölött most ítéletet hirdettünk. Már is két csoportra oszoltunk. Aztán többféleképpen ítélik meg a helyzetet, meg az embert az emberek. Már is több klikre oszolhatunk. Az egyiknek rokonszenves, a másiknak kicsit ellenszenves, a harmadiknak egészen ellenszenves, és ember legyen a talpán, aki ott az egységet helyreállítja. Ráadásul, mivel az áldozat háta mögött történik az ítélkezés, ez előbb-utóbb eljut hozzá is, a legritkább esetben úgy jut el, ahogy elhangzott, hanem már elferdítik, eltorzítják. Egy csomó ember vétkessé válik ebben, mert a pletykát is súlyos bűnnek tartja a Szentírás. Megsebeztünk valakit, az visszasebez, az azt gondolja, hogy én azt gondoltam róla, és vége van a békességnek. És ehelyett mit parancsol az ige? Ha tovább olvastam volna, ezt olvassuk a 19. versben. Arra törekedjetek inkább, ami a békességre és az egymás építésére való. Ehelyett az ítélkezéssel békétlenséget szítunk és rombolunk. Mindenképpen megosztó hatása van tehát, megsebzi az embert, bomlasztó ereje van, és ezek a fölismerések azonnal megmutatják, hogy ki áll minden ilyen ítélkezés mögött. Ki az, aki bomlasztani akar, megosztani, megsebezni embereket, egymásnak ugrasztani, vagy a kétségbeesésbe hajszolni. Jézus azt mondja, hogy ez az ős ellenség, az ördög. Aki ítélkezik, akár tudja, akár nem, az ördög kezében lesz eszközzé. Isten őrizzen meg ettől minket. Már csak ezért is tartózkodni kell az ítélkezésnek mindenféle formájától. És mit csináljunk helyette? Mert a Biblia sohasem csupán azt mondja, hogy ezt ne tedd, hanem azonnal megmondja azt is, hogy mit tegyél helyette. Mit tegyünk helyette? Először is nem kell mindent észrevenni és szóvá tenni. A családokban a legtöbb békétlenséget az okozza, hogy árgus szemekkel figyelik egymást, mindent észrevennek, és lehetőleg mindent szóvá tesznek. Egy emelkedetten gondolkozó, lelkileg igényes, nagyvonalú ember, most nem is említem még ezt, hogy akiben szeretet van, az fölül emelkedik ezen. Észrevettem, nimilyen érdekesen csinálja, egész másként, mint én, és napi rendelt érek fölötte. Miért kell azt azonnal rossznak minősíteni, azért, mert másként csinálja, mint én? Vagy akkor valljam be, hogy csak az a jó ezen a világon, ahogy én látom, ahogy én gyakoroltam, ahogy én megszoktam. Hát ez meg butaság. Erről mindenki tudja, hogy ez nem igaz. De nem vagyunk becsületesek. Nem gondolkozik kíméletlen őszinteséggel sok ember a maga dolgairól. Nem kell sem észrevenni, vagy ha észrevettem, érdekesnek találom, elgondolkozom rajta. Ha az annyira rossz ő neki, és szeretem őt, akkor alkalmas időben valahogy majd megmondom, de nem kell beleavatkozni egymás dolgába. Ez parancs a Bibliában. Ott van a Péter levelében, ne legyetek más dolgába avatkozók. És például egy ifjú házaspár a szülőkhöz képest más. Az egy más vállalat. Nem kell beleavatkozni a dolgukba. Ha kérnek tanácsot, és tudnak adni bölcs tanácsot az idősek, akkor adjanak. Ha meg nem kérnek, hallgassanak. Ezt tudom, hogy nagyon barátságtalanul hangzik, de ezt kellene minden vonatkozásban komolyan vennünk. Az én illetékességem vagy nem? Én vagyok felelős azért vagy nem? Ha nem, akkor nem kell ítélkezni. És főleg másokkal nem kell megtárgyalni, hogy mit látok abban a rossznak. Ezzel kezdődik itt az ige, hogy az Isten elfogadta őt. És azt mondja Pál, hogy ezek után ki vagy te, hogy ítélkezel a fölött, aki az Istennek jó volt. Isten elfogadta. Az ő gyermeke lett. Úgy, hogy húst is eszik, vagy úgy, hogy csak zöldséget eszik. Így szereti az Isten. Próbáld már meg akkor te is így szeretni. Ő is a testvéred, mondja később, mert téged is elfogadott az Isten a magad hasonló furcsaságaival. És Isten nem azt mondta, hogy szeretlek, ha majd megváltozol, hanem azt mondta, hogy szeretlek így, ahogy vagy, aztán majd úgy is változol ennek a szeretetnek a melegében. Így kellene néznünk egymásra, elfogadni. Aztán nem kell mellékes dolgoknak nagy jelentőséget tulajdonítani. El kell kérnünk Istentől a bölcsességet, hogy mindennek annyi súlyt tulajdonítsunk, amennyi megilleti, amennyi van. Mert Pál ezt is mérlegeli itt. Azt mondja, hogy emberek, hát az igazán fontos az, hogy ezeket az Isten elfogadta. Hogy ti az úréi vagytok. Hogy ti éppen ezért testvérek vagytok. Háromszor más-más relációban hangsúlyozza ezt. Most ezekhez képest mit számít az, hogy ki mit eszik? Hát már bocsánatot kérek. Bízzátok rá, hogy ő mit eszik. Ami jól esik neki, amit jó lelki ismerettel eszik, mert aki csak zöldséget eszik, az is hálát ad az Istennek, aki meg húst is eszik, az is hálát ad. Hangzik a hálaadás. Isten gyermekei magasztalják az ő atyjukat. Hát ez a fontos. Az meg nem fontos, hogy mit tesz az asztalra. Egyébként is az ő dolga. És ne avatkozz bele. És főleg ne ítéld el őt, amiatt, mintha vádlott lenne, te meg bíró. Mert mi mindnyájan vádlottként állunk oda az igaz bíró ítélőszéke elé. Ezt ne felejtsétek el. Aztán ismét mondom, hogy mit tegyünk helyette, hogy ha az valóban olyan dolog, amiről úgy ítéljük, hogy önmagának árt vele, akkor ezt nagy szeretettel, egy alkalmas pillanatban meg kell mondanunk. Mert a szeretet mindig azt nézi, hogy mi jó a másiknak. És ha én látom, hogy ezzel árt magának, és ez most bármi lehet, nem is mondok példát, hogy ne találgassuk, akkor én tartozom azzal neki, hogy nagy szeretettel, de nem ítélkezve, nem a bírói székből, hanem testvérként mellé állva. Ezt megmondom, ez hálátlan feladat. Sokszor ebből is sértődés meg harag lesz, mert Isten gyermekei is képesek megsértődni, ha az igazat megmondják nekik. De ha az valóban szeretettel hangzik el, és Isten vezeti az ilyen intőt, akkor abból sok áldás jöhet ki. És hogy mit tegyünk helyette? Az ítélkezés ellentéte az, hogyha tiszteljük egymást. Ez sokkal fontosabb vonása a helyes magatartásnak, mint gondoljuk. Én mindig újra csodálkozom, még mindig csodálkozom azon, hogy amikor erről van szó bizonyos relációkban, emberek vagy fölháborodnak, vagy nem értik. Például jegyes párokkal beszélgetve szoktam ezt nagyon hangsúlyozni, hogy a házasságban nagyon fontos, hogy kölcsönösen tiszteljük egymást, és hogy ez mi mindent jelent. Hát, hogy ott szeretni kell egymást, nem tisztelni. De tisztelni is kell, és a kicsi gyereket is tisztelni kell, amikor még csak olyan 80 centis, meg 1 méteres, alig látszik ki a földből. Az ugyanolyan drága teremtménye Istennek 2 évesen, meg 4 évesen is, mint amikor 80 évesen egy végig dolgozott alkotó élet után valaki bölcsé lett már. E tekintetben nincs különbség. Nem lehet gúnyt tűzni belőle, nem szabad visszaélni a bizalmával, nem szabad kifecsegni a kis titkait, amit rám bízott, az komolyan kell venni, az ugyanolyan ember. És az értelmi fogyatékos is, akik között egy ideig dolgozhattam, ugyanolyan ember. Ez nekem ott nagy fölismerés volt, hogy Isten előtt egy kategória van, az van fölírva, hogy ember. Aztán van ilyen, meg olyan, sovány, meg kövér, fiatal, meg öreg, nagyon eszes, meg értelmi fogyatékos, de az ugyanolyan ember. És én nagy tisztelettel szolgáltam, dolgoztam ott közöttük, és valahányszor találkozunk, ez a tisztelet van ott bennem. És még valamit említek, hogy mit tegyünk ítélkezés helyett, szintén itt olvashatjuk a megelőző fejezetben, vagy 2 fejezettel előbb, amikor azt mondja Pál, hogy jót mondjatok egymásról, és ne rosszat. Valamikor úgy fordítja ezt a Biblia, hogy áldjátok egymást, és ne átkozzátok. Ez van itt a 12. vagy 14. versében. De az áldani szót, ha a görög szót lefordítjuk, az betű szerint azt jelenti, hogy jót mondani. Eu logeo. Jót mondok a másikról, vagy a másiknak, amikor megáldom őt, vagy másnak beszélek róla. És mindenkiről lehet valami jót mondani. Mindenkiről lehet valami rosszat is, ahhoz nem kell nagy tudomány, de jót is. És ezzel szeretném befejezni. Van egy Lagerlöf Zelma nevű svéd írónő, akinek van egy ilyen műve is, hogy Krisztus legendák. És írt Jézus Krisztusról olyan történeteket, amik nincsenek benne a Bibliában, nincs nekik történeti alapjuk, ezért mondja, hogy legendák, de amikben Jézusnak egy-egy nagyon jellemző tulajdonságát az író tehetségével fogalmazza meg. Nos, az egyik ilyen az, hogy megy a mester és utána a 12 tanítvány a gabonaföldek között, és egyszer csak az útszélén látnak egy döglött kutyát. Mindegyik tanítvány tud valami megjegyzést mondani rá. Milyen ronda, milyen büdös, mennyi légylepi, stb. Jézus nézi, és azt mondja, milyen szép fehér foga van. Most ha nem hangzik, nagyon csúnyán hangzik, de hadd mondjam így a cél érdekében. Jézus még egy dögben is fölismer valami szépet. És még egy döglött ebben is van valami szép. És ő azt teszi szóvá. Nincs benne a Bibliában, de aki ismeri Jézust a Bibliából, tudja, hogy ő valóban ilyen. Hogy a legrondábban is, még bennem is, meglát valami szépet, és azt mondja, hogy ez fog megnövekedni, hogyha bennem hiszel, és hozzám ragaszkodsz. Egyre inkább olyanná leszel, amit az Isten beléd teremtett, amit a bűn betakart, ami nem dominál most még benned, nem az a meghatározó, de egyre inkább az lesz a meghatározó. Nos, elbátorít minket is Isten, hogy ne ítélkezzetek, keressetek valami szépet mindenkiben, azt erősítsétek benne, és ha ezt a célt szolgálja, hogy valami hibáját szeretettel megmondjátok, akkor szeretettel szabad. Az nem ítélkezés, az intés, és arra meg szükségünk van. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért, mert te vagy a mi védő ügyvédünk az Atya előtt is. és köszönjük, hogy te rád néz, és rajtunk könyörül meg. Könyörülj rajtunk, hogy egyre szorosabb közösségben éljünk veled már itt, és veled tölthessük majd az örökké valóságot is. Nyisd ki a mi szemünket, hadd lássuk nem mások hibáit, hanem a magunkét, és adj nekünk szabadulást a ránk jellemző hibáktól és bűnöktől, az ítélkezéstől is, hogyha az jellemző ránk. És szabadíts fel minket arra, hogy észrevegyük a jót másokban, hogy vállaljuk azt, hogy azt tesszük szóvá, és úgy tudunk imádkozni másokért, hogy reméljük és bizonyosak vagyunk abban, hogy tudnak változni. Hiszen a te kezed nyomán minden csúnya széppé lesz, és minden bűnre van bocsánat, és attól szabadulás. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás előtt egy esti éneket énekeljünk, az 507. énekünk olyan rövid versekből álló rövid imádság, 507. Néked mennyei atyánk, hálát adunk. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, szeretete és szent lelke maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!